Amikor készültem erre az estére, akkor volt egy támpont, rámentem a Sejpi Baptista gyülekezet Facebook oldalára, és találtam egy adventi koszorút, és hozzá egy gondolatot, és úgy voltam vele, hogy akkor ezzel a gondolattal akarnék szolgálni ezen a mai napon, mégpedig, hogy fény ragyog fel a sötétben. És amikor ezek a gondolatok foglalkoztattak engem a világosság és a sötétség tekintetében, akkor úgy az volt a szívemen, hogy elővettem a Bibliámat, és imádkoztam az Úrhoz, és kértem azt, hogy mi az az üzenet, amiről ma szólnom kell nektek. Lehet, hogy sok adventi koszorút gyújtottatok már, igazából ennek a jelentősége annyi, hogy figyelmeztet bennünket több mindenre, ezek jelképek. A Biblia nem beszél arról, hogy a keresztényeknek gyertyát kellene gyújtani, vagy éppen adventi koszorút, de azért nincs benne semmi olyan rossz dolog, ahogy a gyertya, ahogy az idő telik, egyre jobban elfogy, egy pici lángja van, minimális a világosság, de ha sok-sok gyertya gyullad, akkor egyre nagyobb a világosság. Nem vagyunk már hozzászokva, szinte kis nosztalgia. Az idősebbek azok tudják, hogy nem volt mindig 220, vagy éppen petróleumlámpa volt, vagy éppen gyertya volt, vagy éppen azok a dolgok, amik nem is tudom, mivel világítottak. Petróleumlámpával, igen. Vagy éppen gyertyával. De ma már ennek nem sok jelentősége van. Szimbólumok, amik arról szólnak, hogy ha odaszálljuk magunkat Istennek, akkor az ő világosságával jön, betölti az életünket, és mi is fénylethetünk. Mikás könyvéből hoztam két verset alapgondolatként a 7. fejezetből, a 7.-8. verset. Ha van Bibliátok, akkor érdemes ezt megnyitni. Azért is, mert jó az igéket olvasni és tanulmányozni. Többször beszéltem már ennek a jelentőségéről, és bátorítalak is benneteket, hogy ne csak hirdetőkként hordjunk magunkkal Bibliát, hanem legyen mindig kezünkben, mert sose tudjuk, hogy mikor van erre szükségünk. Tehát Mikás könyvéből a 7. fejezet 7.-8. versét olvasom, de én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem, meg is fog hallgatni Istenem. Ne örülj bajomnak ellenségem, mert ha elesem is fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Mondjuk el ezt az igét, jó? Én úgy részletekben mondom, és bátorítalak titeket, hogy mondjátok utánam. Én az Urat várom. A szabadító Istenben reménykedem. Meg is fog hallgatni Istenem. Ne örülj bajomnak ellenségem, mert ha elesem is fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Ez egy tipikus adventi üzenet. Mert azt mondja az igevers, amit elmondtunk, én az Urat várom. Advent az az érkezés. Adventtel kifejezzük 4 héten keresztül, karácsony előtt 4 héten keresztül, a keresztények adventben élnek. Persze az egész életünk egy advent, mert nem tudjuk sem a napját, sem az óráját, hogy mikor fog jönni Jézus. A Biblia beszél erről, kijelenti. Már amikor itt volt 2000 évvel ezelőtt Jézus, a tanítványok oda mentek hozzá, megkérdezték tőle, és azt mondták, mi lesz a jele a te eljövetelednek, mikor fog ez megtörténni. És Jézus beszélt erről, és az evangélium írói, Máté, Márk, Lukács és János leírnak dolgokat arra nézve, hogy Jézus mit mondott. Azt mondta, hogy azt a napot senki nem tudja. Ugyanúgy, mint ahogy Noé napjaiban ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek, így lesz ez Jézus visszajövetelekor, semmit nem sejtettek. Egy másik alkalommal arról beszél Jézus, ha a házura tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, virrasztana és ébren lenne. De mivel nem tudja, és mi sem tudjuk, hogy melyik órában jön el az a mi úrunk, legyetek készen. Advent az Úr érkezése. De ha csak 4 hétre korlátozódik az, hogy várom az Urat, mi van az összes többivel? És az az igazság, hogy nem tudjuk, valóban nem tudjuk, hogy mikor jön vissza. Vagy éppen a te életednek, vagy az én életemnek mikor van vége? Sem a napot, sem az órát nem tudjuk. De én az Urat várom. Fontos igazság. Nagyon rá kijelentés. És ez az élet. Legutóbb arról beszéltem, hogy Isten hogy adta és szabta ember életét. 70, vagy ha több 80 esztendő. Nagyobb részük hiába való fáradtság. Lehet hosszabbítani, lehet rövidíteni. Emlékeztek még ezekre a dolgokra? Mi azok a dolgok, amivel lehet rövidíteni, és mik azok, amikkel lehet növelni ezeket az időpontokat? De nem tudjuk. Az Úr kezében van az életünk. A szabadító Istenben reménykedem. A legnagyobb szabadítása Izrael számára az Egyiptomból való kijövetel. Ha végigolvassuk az Ószövetséget, akkor látjuk, hogy újból és újból és újból ismétlődik. Kijelentésként ott van, hogy emlékezzél az Úr hatalmára és dicsőségére, hogy hatalmas kézzel és hatalmas erővel szabadított meg. De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem, és meg fog hallgatni. Isten nem azért adja azt a lehetőséget, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, hanem azt mondja, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Hol is van ez megírva? Ezt tudni kellene. 50-15. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Ez egy telefonszám. 50. Zsoltár, 15. verse. Ugye ma már nem is tudom. Tudjátok, hogy évek óta nem nézek híreket, de hogy megszűnt a 104, a 105, a 108, meg ki tudja még mit. Már nem is tudom, valami hallottam ilyesmit, hogy már teljesen más. Összevontak mindent, lassan már minden, meg semmi nem lesz, na mindegy. De ezt a számot jegyezd meg. 50-15. Mondjuk csak. 50-15. Hív segítségül engem. A nyomorúság idején. Én megszabadítlak. És te dicsőítesz engem. 51. Zsoltár 15. verse. Ezért hangzik el ez a kijelentés Mikeásnál, hogy én a szabadító Istenben reménykedem, és meg is fog hallgatni Isten. A második vers, vagyis a ma felolvasott második vers, ami a 7. rész 8. verse így hangzik, ne örülj bajomnak ellenségem, mert ha elesem, hát ez egy kár öröm. Szokták is azt mondani, hallottad te is a legszebb öröm? Nem hiszek ebben. Nem hiszek ebben a fajta örömben. Sok dolog, amit hallasz, vagy tapasztalsz, vagy ami bölcsességként, vagy mondásként ott van, azok hazug dolgok. Nem a legszebb öröm, a kár öröm. Fáj. Összetörik az én szívem, összetörik a másiké, és nem igaz. Ez egy hazug dolog. Ne örülj bajomnak ellenségem, mert ha elesem is fölkelek, ha sötétségben lakom is az Úr az én világosságom, fény ragyog fel a sötétben. Szeretnék néhány gondolatot, nem a teljesség igényével, mert 2 hétig itt lehetnénk éhen szomjan, hogyha végignéznénk azokat az igazságokat, ami a Bibliában, a 66 könyvben, Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig elhangzik arra nézve, hogy a sötétség és a világosság. Néhány igazságot emelek ki ma nektek, olyan módon, hogy ez segítsen titeket a továbbgondolásban, az életetekre nézve, mert mindaz, ami le van írva, az azért van megírva, hogy mi tanuljunk belőle, és növekedjünk, és erősödjünk. És hát szeretném, hogyha onnan kezdenénk, ahol a Biblia is elkezd. Mózes első könyvében, az első fejezetben a teremtés 7 napja hangzik el. Az első nap igazsága Mózes első könyvének első részének a 2.-5. verséhez kapcsolódik. Így hangzik, a föld még hihetlen és puszta volt. A mélység fölött sötétség volt. De Isten szelleme lebegett a vizek felett. Ekkor ezt mondta Isten, legyen világosság. És lett, úgy történt, lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, és elválasztotta a sötétséget a világosságtól, és ez így van ma is. Ha van világosság, nincs sötétség. Ha most lekapcsolnánk mindent ebbe az imaházba, elfújnám a gyertyát, akkor sötét lenne. De abban a pillanatban, ha csak ezt az egy gyertyát gyújtom meg, már világosság van. Mert ahol van világosság, bármilyen pici is ez a világosság, nem lesz sötétség. Nem lesz sötétség. És azt mondta Isten, legyen világosság, és elválasztotta. Nem lehet összemosni, nem lehet összekeverni. Ez az első nap. És hogyha a hat napnak a teremtését, mert a hetedik a nyugalom napja, akkor nem tudom, hogy mennyire tudjátok ezeket a napokat, hogyan is történt. Én tudom, mert hittanórán is tanítottam, meg prédikáltam is már többször erről, de ez egyes szám erről beszél, hogy az első nap a sötétségnek és a világosságnak a szétválasztása. De nincs nap, és nincs hold. Szanyadik napon is van. Negyedik nap. Hogy van ez? Nincs nap, és nincs hold, és nincsenek csillagok. Egyébként is Isten, tudjátok, miért helyezte oda, ahova helyezte, és miért teremtette meg úgy, ahogy megteremtette? Azt mondta, hogy a nap, hogy nappal uralkodjék. A hold és a csillagok, hogy mutassák az ünnepeket, azra lehessen kötni valamihez az életünknek a dolgait. És ezek fantasztikus dolgok. De nincs nap és nincs hold, az első nap, a második nap és a harmadik nap, csak a negyedik nap. A fiam már mutatta, hogy négy. Mi is történt a második nap? Segítsetek nekem. Nem azért, mert szükségem volna rá, csak megpróbálom egy kicsit serkenteni a szívünket, a gondolatunk. Mi történt a második nap? Tessék, mi van a vizekkel? Igen, az alsó vizek szétválasztása a felső vizektől. Ezzel párhuzamos az a ötödik nap, amikor megteremti Isten a felső vizek élőlényeit, meg az alsó vizek élőlényeit. Harmadik nap elválasztja a vizeket a szárazföldtől, és megteremti a fákat, a növényeket, az úzmókat, és mindenféle maghozó növényt, és egyéb dolgok, meg gyümölcstermőfát, minden. Ezzel párhuzamos a hatodik nap, amikor Isten megteremti a szárazföldi állatokat, és minden csúszómászót. Hát jó néhány dolog azért jó lett volna, nem kerül bele a földbe, na mindegy. Hagyjuk. Néhány szúnyog, ugye? Néha. Vagy egy kis pók, kinek mi a fóbiája. Érett felnőtt férfivel találkoztam, aki jaj, minden baja van, hogyha egy pókot lát, mintha egy porra picike, akkor is. Na mindegy. Szóval ezért mondom, hogy kinek mi. Hát emlékszem arra, hogy Budapesten volt egy ilyen tarantula, meg ilyen mindenfajta kiállítás. A fiúkat elvittem, még akkor még kisebb volt, mint te kézzel, de? A teráriumból kivettek egy ekkora pókot, nézzél rá, egy ekkora pókot, hogy így a kezembe alig fért el, a két kezembe. A pók gyorsan felmászott ide a nyakamba. Hát nem voltam bepelenkázva, de nem is kellett. Mert mondta az illető, hogy ez egy olyan pók, ami egyébként nem csíp, meg nem szúr, csak ilyen kellemetlen volt, de olyan sejmes volt a kis ment, mint a golyó. Aztán gyorsan megkapta és visszarakta a teráriumba. Pár száz forintot kellett fizetni érte, hogy ki a nyakadba kerüljön, de megérte. És akkor azon felül még ilyen, hát borzalmak, ilyen százlábú, de nem az a kis picike, amit nagyítóval kell nézni, hanem legalább ilyen két újnyi vastag. Na azért mondom, hogy jó helyen lakunk és élünk, mert ilyen gyulai kolbász nagyságú százlábútval nem hiszem, hogy találkoztál. Én igen, a terráriumon belül, és azt mondtam, jó helyen van ott, azt azért ne vegye ki. Szóval megteremti Isten a hatodik napon mindezt, és a hetedik nap megnyugszik. És ma sokan azt mondják, ez nem igaz, ezt nem kell elhinni, ez mese, de ez nem igaz. Mert a Biblia azt mondja, hogy nem mesterkélt mesék, ezek a tények. Ha odalapozol Mózes második könyvének a 20. részéhez, ahol a 10 ige, a 10 parancsolat le van írva, akkor azt mondja a nyugalom napjának a megszentelésére, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a földet, és a 7. napon megnyugodott, ezért te is szenteld meg a nyugalom napját. Most mi van? Ha te nem hiszel a teremtés igazságába, akkor miért tartod meg a nyugalom napját? Miért hiszed el a 2 Mózes 20-at? És sorolhatnám tovább. De ez kiinduló pont itt van. A sötétség elválasztása a világosságtól. Majd eljutunk a végpontra is, ahol szintén ugyanez a helyzet, hogy az új égen és az új földön nincs nap sem hold, és mégis van világosság. A második igazság, amit szeretnék a szívetekre helyezni, lehet, hogy ti is láttátok már ezt a jelet, mert ez medálon, pólón, táskán, na lassan ételeken, ja persze, ételeken is van. Ez a bizonyos yin-yang jel. Tényleg, vitaminokon is van. Miért kell? Mi köze a vitaminhoz, vagy éppen a műzli szelethez, vagy bármi egyébhez? De ez a filozófia, ez egy hazug filozófia. Ez a filozófia arról beszél, hogy a világosság és a sötétség harmóniában van egymással, kiegészítik egymást, sőt, a kis pöttyöknek van jelentősége, a feketében azért van a fehér pötty, mert arról beszél, minden rosszban van valami jó, minden sötétben van valami világos, és minden világosban van valami sötét. Na, nézzük meg, mit mond a Biblia. Leleplezi ezt a hazug dolgot. Mert az egyik dolog azt mondja, egy János, egy, eltűnt a pötty. Ó, tényleg, figyelsz, nagyon örülök neki. Azt mondja, hogy Isten világosság, és nincs benne sötétség. Tehát ez már nem innyan, ja, de ezt meg kell értened, hogy ez a pötty el kell, hogy tűnjön. És igét mondok hozzá, 1 János 1:5, jegyezd meg, mert számtalan hazugsággal találkozunk, ami ebben a világban van, és nekünk ezt komolyan kell venni. Ez az üzenet, amely tőle hallottunk, és hirdetünk néktek, hogy Isten a világosság, és nincs benne sötétség. Nincs benne sötétség. Lehet, hogy az emberi életre sok minden igaz ebből, de ez nem az emberi életről szól, hanem az egész teremtésről. És a természet, Istenben nincs sötétség. Másik pötty is el kell, hogy tűnjön. Mert a Biblia arról beszél a sötétségre nézve, ja, ez nem került fel a kivetítőre, de mondom, János 8:44. Következőt mondja. Ti atyátoktól az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és a hazugság atya. A sátánban nincs jó. Nincs. Tehát az a fajta tanítás, ami arról beszél, hogy majd Isten megkegyelmez a sátánnak, a sátán is a mennybe kerül, senki nem fog a pokolra menni, ez hazug duma, az ördögtől származik. Ez nem igaz. Azt mondta Jézus 2000 évvel ezelőtt, ez leíródott a Bibliában, hogy a sátánnak és angyalainak készítetett egy tűzzel és kénnel égő tó, ez a második halál. De sajnos azok az emberek, akik nem hisznek Jézusban és nem hívják a szívükbe, azok is bekerülnek az ítéletre és a kárhozatra. Na, már 2 dolog megdőlt ebben az állításban. A harmadik a jelenések 12-ben található, és valami ilyesmit mond a Biblia. Hogy? Hány harmad van ebben a körben?
Három.
És 1/3 a fekete, vagyis a sötét, és 2/3 a fehér. Nagyon jó világosság. Figyeljétek meg, mit mond a Biblia. Jelenések 13. Nagyon érdekes igazság, de ezt az igazságot jelenti ki nekünk a Biblia. Jelenések 12. Feltűnt egy másik jel az égen. Íme egy hatalmas tűzvörös sárkány, melynek 7 feje és 10 szarva volt, és 7 fején 7 diadém. Farka magával sodorta az ég csillagainak 1/3. És ahogy olvassuk tovább a Bibliát, a 7. és a 8. versben világossá teszi, hogy kik ezek a csillagok, és miről van szó. Háború támadt a mennyben, Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni, és ezért többé nem volt maradásuk a mennyben. Vagyis az angyal seregek 1/3 bukott. Ezeket ma a Biblia tanítása szerint nevezzük démonoknak. kétharmada az angyal fejedelemségeknek még mindig Istent és az embereket szolgálja. Egy harmad az, akik mindent megtesznek azért, hogy a fényes hajnal csillagnak szolgáljanak, ő más néven a szétdobáló, a diabolosz, a hazugság fejedelme, a sátán, az ördög. Tehát az, ami arról beszél, hogy harmónia van a világosság és a sötétség között, és ezek kiegészítik egymást, és 50-50 százalékban van, ez hazugság. A Biblia azt mondja, hogy egy harmada, hogy aztán milyen mértékű a sötétség ezen a földön az emberiség között, az egy másik statisztika, vagy éppen Magyarországon, az egy harmadik statisztika. Múlt héten Egerben szolgáltam egy háromnapos evangelizációs alkalommal, és csak annyit csináltam, hogy megnéztem a népszámlálás adatait. És nézzétek meg, fönn van az interneten. Hány ember vallotta magát 2011-es népszámláláskor? Hány ember vallotta magát az előzőnél, 2001-ben, meg még előbb? Döbbenetes, ahogy így. Döbbenet. Milyen mértékben vesztik el a nagyegyházak a híveiket? Döbbenetes az, hogy a legutóbbi népszámlálásnál 3 vagy 4-szer több hitetlen ember volt, aki nem vallotta magát kereszténynek. Döbbenetes. De a mennyben erről van szó. Ez a sötétség és a világosság aránya, és ez egy fontos dolog, hogy nincs harmónia közöttük, és nincs egység. A sötétségben nincs világosság, és a világosságban nincs sötétség. Az, hogy sokan vallásos életet élnek, és egy kicsit ide is tartozunk, egy kicsit oda is tartozunk, gondolkodunk így is, meg amikor fúj a szél, akkor úgy is, nem vagyunk mi gyertyák, hogy a fényünk ingadozzon erre vagy arra. A harmadik igazság, amit szeretnék a szívetekre helyezni, a Biblia a következőt mondja. És nem csak ebben a két ige szakaszban, az Efézusi levélben, meg a Kolossi levélben, de valami ilyesmiről lehet. Ez a legjobban szimbolizálta számomra, nem azért, mert ezt találtam az interneten, ezt a képet, hanem azért, mert ez kifejezi azt, hogy az ember a bűnesete miatt egy sötét veremhez hasonló helyen van. A fény az beszűr, bevilág. És Isten azt mondja, gyere ki! Római levél mondja, ahol megnövekedett a bűn, ott túlbőven kiárad a kegyelem. Isten lehajol és fölemel. Figyeljétek meg a két ige szakasz, felolvasom. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság, egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le azokat. A gonosznak az a szándéka, hogy amikor elkövetsz egy bűnt, akkor a félelem és a szorongás legyen ott a szívedben, és csak összekuporodj, és rosszul érezd magad. Isten pedig fel akar emelni. Kolossi levél a következőt mondja, ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Világossá teszi a Biblia, hogy a bűn az, ami tönkretesz bennünket, a bűn az, ami elválaszt Istentől, és a bűn miatt van az a sötétség az életünkben, ami beborít. És ami megpróbál bennünket elválasztani Istentől. De Jézus jön, és az a szabadítása teljes. És amikor újból és újból egy-egy bűnt elkövetsz, vagy éppen már úgy érzed, hogy egy mókus kerékben vagy, és újból azokat a dolgokat kell belebuknod, vagy éppen azokat követed el, akkor jön az ördög és azt mondja, na, látod, hogy neked sose, te sose voltál szabad, téged sosem szabadított meg Isten, nincs is Isten, mit akarsz te? Erre én azt szoktam mondani, hát te mit akarsz? Te mi beszélsz? Ha van gonoszság, akkor van jóság is. De? Még a legmocskosabb, hitetlen világ is erről beszél. Az előbbi yin-yang-ja is erről beszél, hogy sötétség és világosság. Nem lehet a sötétség világosság nélkül, és a világosság se sötétség nélkül, és a többi, mondja a mai filozófia és a különböző izmusok, meg vallások és egyéb dolgok. De értsd meg, hogy jöhetünk a világosságra, és szükségünk van erre. De ez egy döntés, és ez egy nagyon fontos dolog. A következő, amit szeretnék a szívedre helyezni, hogy ne maradj a sötétségbe. Ne maradj. Ne maradj. Ne érezd jól magadat. Egyébként is olyan nyomasztó. Ki az, aki szeret sötétben lenni? Na jó, hát amikor este lefekszel, akkor nem hiszem, hogy reflektor. Szeretnéd, hogyha jó 3-400 wattos reflektor rávilágítana, mert még a szemhiadon keresztül is átvilágít, és a szemed káprázni fog. De egyébként meg nem hiszem, hogy annyira szeretjük a sötétséget. Jól mondom? Szereted? Jó, oké. Két igét hoztam ide, János evangéliumában található, 8. és 12. részben, következőt mondja, János 8.12, Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Vagyis egy nagyon egyszerű megoldás, hogyha az ördög becsapott téged, és sötét az a dolog, ami körben, és küzdködsz a bűneiddel, akkor gyere Jézushoz. Ha elmondod azt, hogy Úr Jézus, szükségem van rád, behívlak az életembe. Te világíts be. Ő a világ világossága. Ő az út, az igazság és az élet. János 12.46. Én világosságul jöttem a világba, mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon sötétségben. Mondjuk el ezt az ige verset, mert ez egy fantasztikus ige. János 12.46. Jézus világosságul jött a világba, hogy aki hisz ő benne, ilyenkor szoktam azt mondani, hogyha én hiszek ő benne, ne maradjak a sötétségben. Ugye mennyivel személyesebb ez a kijelentés, és nem változtat az ige igazságán. Mondjuk el még egyszer így, jó? János 12.46. Jézus világosságul jött a világba.
Jézus világosságul jött a világba.
Ha én hiszek ő benne, nem maradok a sötétben. Hallod? Ha hiszel ő benne, nem maradsz a sötétben. Amen. Ha hiszel ő benne, nem maradsz a sötétben. Na, ne maradj a sötétben. Ne maradj a bűneiddel egyedül. Mert a bűnök megemésztenek. Elég a lelkiismeret furdalás, elég az a teher, ami rá nehezedhet az emberre. Azt mondja Dávid, míg hallgattam, megavultak a csontjaim, jajgattam, rám nehezedett ez a teher. Ne maradj a sötétségben, ez egy nagyon fontos igazság. János 12.46. Jézus világosságul jött, ha hiszel benne, nem maradsz a sötétségben. Nem maradsz a sötétségben. De mondok még egy fontos dolgot. Hogy naponként tudatos döntés. Melyiket nyomod? Az igent, vagy a nemet? Melyiket választod? János 3-ban egy éjszakai beszélgetés van leírva, amikor Nikodémus, egy vezető ember Jézushoz megy éjszaka. Mert nem vállalja ám fel, nem vállalhatja fel. De megy. És ekkor hangzik el a János 3.16, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életen legyen. Hogy van tovább? Hogy aki nem hisz, az már ítélet alatt van. Hogy van tovább? Hogy az emberek jobban szerették a sötétséget, 19-21-ig ez van, hogy az emberek jobban szerették a sötétséget, miért? Mert gonoszak voltak a cselekedetei. Miért? Miért szeretik, és miért maradnak? Nem jönnek a világosságra, hogy le ne lepleződjenek. Aki a világosságra jön, azért teszi, hogy nyilvánvaló legyen az élete. Világosság és sötétség. Ez egy döntés. A te döntése. Az én döntése. És Jézus azért jött, hogy megvilágítson minden embert. Téged és engem. Tudjátok, hogy jó néhány évvel ezelőtt valakikért imádkoztunk a feleségemmel, és elkezdtünk imádkozni, mert a családjában gond volt. Kérhetek közben egy pohár vizet? Közben mondom. Szóval elkezdtünk imádkozni.
Vizet vagy te?
Á, víz, ne, hát itt nem akarom, hogy még jobban itten gondom legyen. Tehát csak vizet. Teját. Na jó, majd a végén. Szóval elkezdtünk valakiért imádkozni, és csak úgy nagyon egyszerűen, lájtos dolog volt. Úr Jézus, kérlek, hogy jöjj közénk. Megállít. Állj! Ne imádkozz így! Még így nem állítottak le soha. Kicsit meglepődtem. És akkor mondom, mi van? Te mondja, te ne imádkozz, hogy Jézus jöjj ide. Hát ide fog jönni. Hát én félek tőle. Ó, köszönöm. Ez az ördögnek a munkája. Nem Jézustól kell félni. Nem Jézustól kell félni. Mindjárt nem tudom. Az emberek jobban szerették a sötétséget, mert gonoszak voltak a cselekedeteik. És az ördögnek a munkája. Az ördögnek a munkája az, hogy maradj a háttérben. Nem kell lerendezni ám a dolgait. A sötétségben nem lesz nyilvánvaló. Ha közelebb jössz Jézushoz, ő a világ világossága. Rá fog világítani az életed dolgaira. Dicsőség az Úrnak. A fantasztikus üzenetet. Azért, mert amikor jössz a világosságra, Isten nem fog megszégyeníteni. Nem azt mondja, hogy te hazug vagy, te parázna vagy, te alkoholista vagy, te egy agresszív kismalac vagy, vagy bármi egyéb, mindegy, hogy mit mondjak. Nem. Rámutat az életünk dolgaira. De azt mondja, én vagyok a szabadító. Én állítalak helyre. Én gyógyítalak meg. Én szabadítalak meg. És ezért nagyon fontos, hogy ez a te döntésed. Az ítélet azt jelenti, hogy a világosság eljött ebbe a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedetei gonoszak. És hogyha megteszed a lépést Jézushoz, ez a legjobb döntés. Nem lesz benne sötét. Egy bizonyságra szeretném felhívni a figyelmet. Nyilván nem a teljes igénye, de Bemerítő János, aki egy furcsa ember volt, mert tevesző ruhát viselt, jó étrendje volt, sáska és erdei méz, ilyen szörnyű szörmók alak volt, nem volt borotvája, meg nem igazán a városban lakott, hanem a Jordán folyónál, ott merítette be az embereket, de kimentek az emberek, mert János útkészítő volt. Persze a számon is kérték, mit csinálsz? Te vagy a Mesiás? Nem. Te vagy Illés? Nem. Te vagy egy proféta? Nem. Hát ki vagy? Útkészítő. Miért csináld azt, amit csinálsz? Felülről kapta. És azt mondta, nem én vagyok a világosság. Nekem a világosságról kell bizonyságot tenni. Ő Jézus. Én azért jöttem, mondja János, hogy nyilvánvalóvá legyen. És elhangzik ez a csodálatos kijelentés János evangéliuma első részében, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és az ige jött ebbe a világba, azért jött, hogy megvilágítson minden embert, és az ige volt az igazi világosság, mondja a 9. vers, vagyis Jézus, aki megvilágít minden embert, és eljött a világba. Jézus. Ez a világosság bizonyságtétel. Csodálatos dolog. És még egy befejezésű, mert mondtam, hogy van egy kezdete a Biblia szerint, és van egy vége a világosság dolgainak. El fogunk jutni egy olyan helyre, reménység szerint, ha a szívedben Krisztus él, ha törekedsz az ige alapján, az új égre és az új földre, vonatkozóan beszél arról, hogy nem kell ahhoz nap, sem hold, sem csillagok, hogy legyen világosság. Ugye? Ez volt első nap. Ezzel kezdtük, hogy amikor Isten elválasztja a sötétséget a világosságtól, és azt mondja, hogy legyen világosság, de előbb mondja, hogy legyen világosság, utána választja el. A híradás jelenése könyvének 21. részében az új égről és az új földről, a mennyről, az új Jeruzsálemről szól. Csak részletet szeretnék mondani nektek ebből az ige szakaszból, Ez egy fantasztikus kijelentés a Jelenések könyvének 21. részében. Egy fantasztikus igeszakasz, és szeretném, hogyha ezzel fejeznénk be ezt a mai estét, amikor azt mondja a Szentírás, hogy hogy is van mindez. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nékem a Szentvárost, Jeruzsálemet, mely Istentől a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége. Ragyogás hasonlott a legdrágább, a kristályfény jeláshoz. Ez egy fantasztikus kijelentés. 12 kapu, 12 gyöngy volt, a kapu egyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr a mindenható Isten, és a várány annak temploma. Napra sincs szükség a városnak sem holdra, hogy világítsanak nékik, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. A sötét helyen lakom is. Mikás erről beszél? Az Úr az én világosságom. Hajlesem is? Föl kell. Tudsz-e reménykedni? Várod az Urat? Sok mindent várunk. Annyi minden van, ami mindig késztet bennünket egy-egy dolog megtételére. Isten a világosság. És ne higgy minden olyan dolognak, ami ebben a világban van, ami hazugságra épül. Mert a Biblia azt mondja, hogy lehetetlen, hogy Isten hazudjon. Szeretném, hogyha most meghajtanánk a fejünket, becsuknánk a szemünket, és úgy végig gondolnánk, hogy mi van az életünkben. Elhangzott ma este egy lehetőség arra nézve, hogy egy döntést kell hozni. A döntés a te kezedben van. És a kérdés az, hogy kész vagy-e döntést hozni. Tudod, azt láttuk és azt olvastam az előbb a János Evangélium a 3. részében, hogy az emberek jobban szerették a sötétséget, mert gonoszak voltak a cselekedeteik. Aki gyűlöli a világosságot, az azért teszi, mert nem akarja, hogy lelepleződjék. És ne hidd el, hogy ne lenne leleplezés. Egyszer majd oda fogunk állni az Isten ítélőszéke elé, és számot fogunk adni. És hogyha leleplezzük az életünk dolgait, és hozzuk Isten elé, akkor abban nem lesz sötétség. Egy nagyon egyszerű imádságot fogok elmondani, egy lehetőséget adni arra, hogyha úgy érzed, hogy sötétségben vagy, és szeretnél a világosságra jönni, akkor az az ige alapján, ahogy említettük, és együtt mondtuk el az igét János Evangélium alapján, hogy Jézus eljött ebbe a világba, és hogyha hiszünk benne, akkor a világosságban leszünk. Csak egy lépés. Hogy elindulj azon a úton, amelyen Isten hívott el téged. Egy döntés. A te döntésed. Önként és szabadon. Az imádság így hangzik. Úr Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Megnyitom a szívem ajtaját, és befogadlak téged, mint megváltómat és Uramat. Uram, megvallom, hogy bűnös vagyok, és a sötétségben jártam. Köszönöm, hogy megbocsátasz, és jöhetek a világosságra. Kérlek, foglald el életem trónját, és formálj olyanná, amilyen akarok, hogy legyek. Amen. Ha ez az imádság kifejezi azt, amit szeretnél, akkor bátorítalak téged, hogy most mondjuk el együtt, csendben, magadban, ismételd utána ezt a néhány mondatot. Úr Jézus, szükségem van rá. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Megnyitom a szívem ajtaját. És befogadlak téged. Köszönöm, hogy kijöhetek a sötétségből. Hozzád a világosságra. Bocsásd meg a bűneimet. Tégy szabaddá. Foglald el életem trónját, és formálj olyanná, amilyen akarod, hogy legyek. Amen. Maradjunk még meghajtott fejjel és szívvel, és hogyha van valaki, aki elmondta ezt az imádságot, egy rövid kézfelemeléssel jelezt, hogy, hogy imádkoznak érted. Áldjon meg az Úr. Van-e még? Áldjon meg az Úr. Atyám, nagyon köszönöm, hogy elég jöhetünk ebben az esetben. Köszönöm, hogy Te hívsz bennünket a világosságra. Azt kérem, hogy hadd tudjunk inkább hozzád ragaszkodni. Hadd tudjunk Téged segítségül hívni, mert Te vagy a szabadító, és Te vagy a megtartó. Áld meg az életünket, az Isten tisztelet utáni beszélgetésünket is. Hadd tudjunk jönni hozzád, hadd tudjuk az életet választani, a világosságot, a szabadítást. Jézus nevében. Amen. Amen.